Négyzet.
Segít az eligazodásban.
Lábjegyzet.
A múlt héten megnyílt, és október végéig látható a WordPress fotokiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hogy milyen a világ most, arról a kiállítás magyar kurátorával, Révész Tamással beszélgettem. És ma nyílik meg a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ahol vasárnap estig számos könyv bemutató és egyéb program várja a könyvbarátokat a Millenárison. A fesztiválról Gál Katalina, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke beszél, illetve Gáspár Máté, aki a kapcsolódó budapesti eseményeket mutatja be. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Vlasi Csarolta. Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt WordPress fotokiállításon közel 140 képet mutatnak be a világ minden tájáról érkezett pályázatokból. Több mint 4000 fotós munkáiból válogatott a nemzetközi zsűri. Ebben az évben vannak változások, de a témák, készüljenek a képek bárhol, összecsengenek. A magyar kurátort, Révész Tamás fotoművészt kértem, hogy beszélgessünk a helyszínen a kiállításról.
Örülök, hogy itt lehetünk végre a WordPress fotokiállításon. Ez mindig egy nagy izgalom a megnyitó előtti időszak, mert meg kell teremteni az anyagi feltételeit, meg kell teremteni mindenféle média kapcsolatokat, kell pénz a hirdetésekre, és hát a legfontosabb ugye az, hogy vajon a közönség hogy reagál majd erre a kiállításra. Mert ugye azért ez a kiállítás nem egy könnyű falat, senkinek. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy az a csoda, hogy világszerte elképeszt az érdeklődés iránta, és nagyon nagy a látogatottsága, tehát ez több mint 4 millió ember nézi meg 120 helyszínen. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum benne van az első 3 leglátogatottabb múzeum között a világon. Párizs előzött meg Covid előtti időszakban, de még mindig benne vagyunk. De hát a lényeg az, hogy ez a kiállítás, ez tényleg tükröt tart elénk. Tehát azt látjuk, hogy mi történt körülöttünk az elmúlt évben. És a nagyon érdekes dolog például az idei kiállításban az, hogy a korábbi években hozzá voltunk szokva, hogy szinte az összes kép olyan déjà vu volt, láttuk már. Online mindenkinek nyitott a világ sajtó. És az idei kiállítás egy picit más, nem picit, inkább nagyon. És azért nagyon más, mert teljesen megváltozott a zsűrizési rendszer, kategóriák.
Tehát már szisztéma szerint működik.
Van egy új menedzsmentje az alapítványnak, Amsterdamban székelő WordPress Photo Foundation alapítvány. Én azt hiszem, hogy haladnak a korral. Ugye ez egy olyan nemzetközi sajtófotó pályázat, ami a világon mindenütt ismert, 60 és 100 ezer kép közötti pályamű érkezik be évente, több mint 4 ezer fotográfustól, és idén is 138 fotó van kiállítva, tehát a volumen óriási. A korábbi szisztéma az volt, hogy ugye a sajtóban, ha azt mondjuk, hogy milyen rovatok vannak, meg milyen kategorizálások, akkor mondjuk, hogy van kultúra, van tudomány, van környezet, politika, sport, minden. Ezek a kategóriák nagyon jól működtek. Ennek révén láttuk pontosabban az elmúlt évet. És volt mindig egy nemzetközi zsűri. Egy nemzetközi zsűri, ami összejött Amsterdamba, én voltam ilyen zsűrin néhányszor. Összejöttünk különböző nagy magazinok képszerkesztői vagy elismert riporterek, és megpróbáltuk meggyőzni egymást arról, hogy a különböző kategóriákban mi a jó, ami mindig egy totál lehetetlen feladat a nemzetközi első napokban. Abszolút, és nem mindegy, hogy ki a zsűri, kik a hangadók. Ez egy szubjektív dolog, és persze kimaradtak fontos események, vagy olyan fontos események, amiről itt Magyarországon azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény, de hát van, ami itt nagyon fontos, de mondjuk a tengeren túlon már nem egy akkora hír.
Más egyébként a szemléletmód.
Mert azért a képeknél nem csak az számít, hogy milyen vizuális ereje van, hogy milyen a kompozíció, hogy milyen a folt hatása, hogy milyen érzelmet vált ki, hanem hogy mi a hírértéke, és hogy ezek hogy vannak balanszban, na ez egy szubjektív dolog természetesen.
Ezek sajtófotók.
Nem szépelk, és nem méhek döngicsélnek a képek között és a virágokon.
Emlékszem én ilyen virágos, méhes képekre.
Az mindig szólt valamiről még, tehát valami környezetvédelem, vagy táj, vagy valami. Nagyon jelentős változás az, hogy egyrészt megváltoztak a kategóriák, van egyedi kép, képriport, hosszú távú munka, és egy úgynevezett szabadon választott formátum. De ez még hagyján. Az igazi nagy változás az, hogy a globális zsűrizést megelőzi az úgynevezett regionális zsűri, ami azt jelenti, hogy azok a képek, amelyek Európában készülnek, vagy Ázsiában, vagy Amerikában, vagy bármelyik földrész mondom, annak a földrésznek a regionális zsűrije dönti. Tehát idén például az európai zsűribe benne volt egy magyar, ez nem olyan nagyon gyakori. Virágvölgyi István, aki Kapa Központnak a kurátora, szuper.
Egy fiatal tehetséges.
Egy nagyon tehetséges szerkesztő, valamikor az MT-nek volt a fotófőszerkesztője. Remek kiállításokat szervez. Ez azt jelenti, hogy valamivel erősebb, és vagy valamivel jobb balanszban szerepelnek a különböző régióból az események. Nem is a fotográfus a lényeg, az események. Ha visszatérek arra, hogy a kategorizálás mit jelent, az azt jelenti, hogy az egyedi képekben könnyebb követni az eseményeket, és a képriportok azok a legtöbbször fotóesszébe mennek át. A fotóesszé az is egy képriport, de nem egy időrendi sorrend a lényeg, hanem ugyanúgy, hogy mondjuk egy novella, egy regény elmond egy történetet.
Ilyen nem volt korábban, ugye?
Volt hosszú távú munka, de a képriportok nem erre épültek. Nagyon érdekes, hogy ugyan vannak hosszú távú munkák, de nagyon sokszor a képriportok is hosszabb távú munkákról szól. Olyanokról, amelyek nem napi sajtóban hírek, hanem valami olyan háttérinformációt mond el, ami amitől talán én azt remélem, ez a kiállítás egy mélyebb információt nyújt. Azt kell mondanom, hogy látszólag békésebb, látszólag nyugodtabb, kevésbé drámai. Az ügyek drámaiak, fontosak, de nem durva képekkel. Érdekes módon az, ami mindannyiunkat izgat, pláne az elmúlt év óta, a klímaváltozás, az éghajlat fölmelegedése, a tűzvészek, a szárazság, ezek mind megjelennek itt.
Hát, hogyha tematizálva nézzük a kiállítást, akkor majdhogy nem ez, ami viszi az egészen.
Így van. Tehát ezek a képriportok, ezeknek a képeknek a tömege visz, de ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ettől izgalmasabb dolog, mélyebb információt ad. Itt van például egy képriport Ukrajnáról. A lényeg az, hogy ez a fotográfus a Krím-félsziget elfoglalása óta Ukrajnában fényképezi az ukrajnai háború előéletét. Tehát itt már nagy drámákat látunk. Jobban megértjük azt a drámát, ami most történik. De itt van például egy olyan kép előtt állunk teljesen véletlenül, ami az év képe. Megint azt kell mondanom, hogy egy olyan kép, ami soha nem volt még korábban, egy olyan kép nyert évképe díjat, ami nincsen ember. Az évképén mindig azt láttuk eddig, hogy valami személyes dráma, valami olyan érzelmi hatás, ami valakihez kötődik, egy mozdulat, egy teátrális mozdulat, vagy egy olyan biblikus, mint amikor az anya ölében a gyerek, vagy a széttárt kar. És itt azt látjuk, hogy van egy ilyen domboldal, egy mező, esti fénnyel, háttérben egy szivárvány, és keresztek, fölállított keresztek sora, amire kislányruhák vannak kiaggatva. És hát az ember azt gondolja, mi a fene ez, hogy kerül egyáltalán ide, miről szól. És akkor kiderül, drámát látunk, ami a 19. század elején történt Kanadában. Tehát egy abszolút hihetetlen, 1800-es évek elején, amikor már Kanadában jöttek a telepesek, a hódítók, akkor az indián őslakosok gyerekeit bekényszerítették otthonokba és bentlakásos iskolákba, nagyon kemény fegyelemmel, nagy kegyetlenséggel, ez utólag derült ki leírásokból, és aztán az exhumált gyereksírokból, hogy ott minden abúzus megtörtént. Sok ezer gyerek áldozata volt, és ez tavaly derült ki. Ha ránézek a képre, csak azt látom, hogy valami felkelti a figyelmem, de el kell olvasni, mint ahogy minden képnél érdemes elolvasni a feliratot, mert az egy igazán hozzáadott érték.
Hogyha nem olvasom el a hozzáadott szöveget, akkor más gondolhatok a képről.
Igen, akkor gondolhatok más, mert például rálátunk egy képre, egy olyan képre, ahol tűzvész van a háttérben, és egy idős hölgy fekete ruhában, ez Görögországban van. A jobb keze a szívén van, nagyon kétségbe esett arcot vág. Ez egy olyan tipikus kép, ami a korábbi években, hát szinte biztos, hogy évképe díjat nyerhetett volna. Tehát itt nem kell nagyon elgondolkoznom, nem olyan nagy tragédia, nem olvasom, mert ugyanarra fog mindenki gondolni, valakinek a háza ég, valaki egy nagyon nagy drámát él át. Ha itt vagyunk egy másik kép előtt, egy esti kép, amiben egy városképet látunk a háttérben, és elől a kép a képben egy sátorban gyertyafénnyel megvilágított gyerekeket látunk, ami egy ilyen nehezebben értelmezhető kép, palesztin gyerekek húzódnak meg a gázai konfliktus egyik napján, a bombázások elől. Sok mindent gondolhatunk egy képről, ha nem olvassuk el, de nagyon-nagyon sokat jelent az az információ, ami hozzájárul. És akkor még egyet az információról, hogy ugye a WordPress fotóra az jellemző, és talán azt hiszem, egyik oka ennek a nagy nemzetközi sikernek, hogy itt mindenki hihet a személynek. Tehát az történik, amit látunk, itt nem fake news van, igaz történet, és minden alkalommal, amikor valakit díjazásra javasolnak, előtte bekérik az eredeti képet, negatívot vagy fájt, ellenőrzik pixel szinten, hogy történt-e a hamisítás, utána ellenőrzik, hogy a fotográfus ott volt-e helyszínen. Szóval ez egy nagyon komolyan átgondolt ellenőrzés, és akkor itt jön egy nagyon nagy csavar. Évek óta van ez az etikai kódex, hogy mit szabad és mit nem. Nem szabad semmit módosítani, és ehhez képest van egy új kategória, amit nyitott formátumnak, szabadon választott formátumnak fordítottak.
És ott fordítottunk változtatni technikailag
is. Eredetileg open formát, amiben egy mahinált képet vagy gépsort látunk, ami teljesen megengedhetetlen a sajtóban, de lehet, hogy a szervezőknek és ennek a WordPress Photo Managementnek ebben igaza van, hogy nyitott a művészi formák megjelenítése felé is, mert ezzel is nagyon sok mindent el lehet mondani. Lehet, hogy egy új generációnak ez mond annyit, mint a valós, az igaz kép.
Itt vagyunk pont egy ilyen kép előtt.
Az egyik kedvenc képem egy varázslat.
Ez van a plakáton is.
Ez van a Molino plakáton, nagyon sok helyen hirdetésen ezt használjuk, mert egy varázslatos kép, olyan, mintha egy cirkuszi varázslót látnánk, holott, ugye ez Mexikóban készült, az egyik legszegényebb megyében, ahol kényszerből, abból élnek, hogy a mágtermesztésből is ópium és heroint gyártanak. Tulajdonképpen a fotográfusnak ugye ez egy ilyen átgondolt, hogy mondjam, művészi eszközökkel próbálja megformálni azt, és kiszurkálni a képet eredetileg, és megsérteni, hogy minthogyha a fájdalom, a vér és a dráma, és ami emögött, a tevékenység mögött van, az mind megjelenjen. Nekem, mint aki mindig az igazra törekedett, aki még egy portrét sem állított be, aki nem tudott jó színész címlapot csinálni, mert nem azt fényképeztem, hogy milyen szép a színész, hanem megpróbáltam a személyiségét megragadni, ami nem mindig egyezett azzal. Szóval nekem ez egy kicsit idegen, de azt kell mondanom, hogy mert tanítok egyetemen, és a diákoktól nagyon sokat tanulok, el kell fogadnom, hogy lehet, hogy ebben van valami, és mond valamit a közönségnek.
Egy másfajta gondolkodás. Köszönöm.
Egy másfajta gondolkodás, ami egyáltalán nem baj. Tehát lehet, hogy ez az új információ ugyanúgy hat az emberekre, a látogatókra.
Azt egyébként lehet érzékelni, hogy a régiók különböznek egymástól. Azok a képek, amik kiválasztódtak gondolatilag, tematikailag mások, vagy pedig azért nagyon sok a közös bennük.
Erre nagyon nehéz válaszolni, mert a kategorizálás miatt és a kategóriák kiírása miatt természetesen van hasonlóság, és a zsűrik azért ezek a szakemberek tudnak egyformán gondolkodni. Ez mondjuk egy nagyon jó példa. Amazoniai esőerdők pusztításáról szóló hosszú képriport, amiben látok szociális drámát, amiben látok természeti drámát, egy nagyon erős fekete-fehér képriport. A másik falon látunk egy színes összeállítást, ami szintén a környezetről szól, arról, hogy Ausztráliában hogyan őrzik a termőföldet, hogyan próbálják megőrizni azt, hogy a tűzvészek ne terjedjenek tovább, és ezek ilyen természetes bozott tüzeket produkálnak. Mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik egy festői hatás, a másik meg egy drámai hatás. Mind a kettő nagyon jól működik.
Érdekes egyébként, hogy legalábbis egy első pillantásra, hogy kevésbé eseményfüggők most a képek, vagy legalábbis az ember úgy érzékeli.
Igen, mert ezek a kategóriák, ezek nehezen veszik be, mármint a képriportban az eseményeket. Ezért, ha egyedi képeket látunk, az mind esemény. Tehát ott nem szimbolikáról van szó, nem asszociációt igényel, hanem az egy direkt történet. Ott van, hogy hol, mikor, kivel mi történt.
Sajtófotósok másképp kezdenek gondolkodni, mint korábban. Vagy pedig mindegyik, vagy benne van, ahol, mikor, mi történt, de ezt tovább is gondolják.
Mondjuk ez minden újságíróiskolában ez az alap, hogy egy kép azon túl, hogy mit ábrázol, ki kell, hogy fejezze az, hogy kivel, mikor, hol, mi történt. A gondolatisága az ugyanaz szerintem. Az valamiről ott kell lennem, hírt kell adnom, én vagyok a tanúja valamilyen eseménynek, és erre nekem nem csak kötelességem van, hanem elhivatottan az a célom, hogy elvigyem a hírt. Tehát az, hogy ez az információ szabadon áramoljon, ez az egyik szlogenje a WordPress Photo-nak. A másik persze az, hogy ki milyen eszközökkel, tehát az, hogy a fotoriporterek nem egyformán dolgoznak. Tehát van, aki erősebben fókuszál arra, hogy hogyan tudja az érzelmi oldalát kifejezni, és a másik meg a pillanat oldalát. Technika az nagy mértékben változott. Tehát az, hogy most nem filmre dolgozik 99,9% a riportereknek, hanem digitálisan, ez nagyon nagy könnyebbség, nagyon nagy gyorsaságot jelent a megjelenésben. Ha itt visszatérek arra, hogy a WordPress Photo-nak volt olyan évképe díja, ami nem jelent meg a sajtóban, mert egy egy földrengésről szólt valahol, valamelyik földrészen, és két hétig tartott, amíg a riporter eljuttatta a saját lapjához, addigra már voltak más nagy események, de a pályázatpoton megműködött ez az erős kép. Ilyen ma nincsen, tehát ma már akár a fényképezőgépről is el tudjuk küldeni a képet, de nem csak fényképezőgépről, telefonról, akármiről. Tehát most már nem is az a lényeg, hogy mivel dolgozom. Ez mindig a fotoriporter hallgatók között, ez egy nagy úristen, nekem a legjobb fényképezőgép, a legdrágább kell, a legextrább, nem az számít. Szóval ez mindig az van, hogy mit akarok kifejezni, mi van bennem.
Hogyha ránéz a képekre, akkor meg lehet különböztetni, hogy melyik készült mondjuk telefonnal, és melyik fényképezőgéppen?
Hát szerintem nem. Ezeken a nyomatokon nem. Nekem is még a digitális éra kezdetén volt olyan képem 5 megapixeles fényképezőgéppel, ami szerepelt kiállításon külföldön. Tehát meg lehet csinálni, meg ma már olyan szoftverek vannak, amivel ezt mind korrigálni lehet. De hát azért nem ugyanaz. Tehát kell a jó fényképezőgép, de nem azért, mert nem tudok mással dolgozni, nem azért, mert nem tévedhetek, nem fordulhat elő az, hogy nem sikerül egy képen, mert akkor több megbízást nem kapok.
A sajtóban gyakran mostanában olyan problémák vannak, amik az egésznek a hitelességét megkérdőjelezik. Ahogy mondtam, ez a kiállításnál nem fordulhat elő. De találkoznak egyébként olyannal, ami nem a sajtószabadságot tükröz.
Az, hogy a díjazás előtt, meg az ellenőrzések előtt mi volt még, azt nem tudom. De ha már ez van, például a fake news, van egy olyan elképesztő képriport, amin látok egy történetet, embereket látok különböző szituációban, helyiségekben, és az egész pont a fake news. Tehát, de hát ez deklarált, tehát egy olyan, a fotográfus üres termeket fényképezett, és komputer által generált személyek szerepelnek a képen, ami pont ezt akarja kijátszani. Ezt az, hogy minden megoldható. Én azt remélem, hogy ezen a kiáltáson nem találkozunk olyan képpel, ami úgy szerepel, hogy valami valósat kellene tükröznie, és mégsem az.
És erősen hangsúlyozzák a sajtószabadságot.
Ugye azt mondja, hogy az információ szabad áramlása az a legfontosabb, hogy vigye a hírt, hogy 120 helyszínre elviszik a kiállítást, és ha valahol van egy olyan kép, amit egy rendszer azt mondja, hogy ez minket sért, volt ilyen, hogy ezt leveszik, akkor a WordPress-otól leszedi az összes képet és kivonul. Nem lehet változtatni, de hát olyan programjai vannak oktatásban, szemináriumokban, szerte a világon, amiben ezt próbálják hangsúlyozni, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a sajtóban azt lássuk, ami az igaz, mert ha jól tájékozottak vagyunk, ha tudjuk, hogy mi történik körülöttünk és a tágabb világban, akkor jobban tudjuk megítélni a saját hozzáállásunkat bizonyos dolgokhoz. Úgyhogy ez egy alapvető szempont, és ennek érdekében is lesz egy nagyon komoly nemzetközi szemináriumunk, amit kísérőprogramként csinálunk október 29-én a Budapesti Metropolitan Egyetemmel, amiben pont erről lesz szó, hogy megőrizhető-e a fotoriportázs a hitelességét. Ami részben egy kicsit visszatekintés arra, amikor ez nem volt megkérdőjelezhető, mert nem, technikailag nem nagyon működött. De hát két olyan különleges személyiség lesz itt, amire nem lesz még egyszer lehetőségünk. Két 80 éves ikonikus személy, egy amerikai Robert Pledge, aki szerkesztő és író és kiállításrendező, és Prágából Daniel Raskova, aki számos könyvet és kiállítást csinált ebben a témában.
Néha szokott a WordPress-nél magyar kép is lenni, most nincs.
Sokszor van magyar díjazott, tényleg számos, de mellem legalább minimum 20, de lehet, hogy 30 fölötti, nem tudom. Nem minden, hát az egy ritka. Azért lássuk be, kis ország, viszonylag kevés fotoriporter szemben áll 4-5 ezer fotográfus sok 10 ezer képével, szóval nehéz. Itt, aki itt labdába rúg, az részben abszolút megérdemelt, részben azért szerencse is, mert hogy éppen milyen a zsűri hangulata, éppen rá tudnak-e kattanni valami témára, éppen megérinti-e, de hát szerencsére nagyon sok magyar díjazottja van a WordPress utónak.
Egyébként más-e a gondolkodásmód, fotós gondolkodásmódja Magyarországon, máshol?
Nekem nagyon sokszor föltették azt a kérdést, akkor külföldön éltem, hogy hogy mondja már meg, mi a titka ennek a magyar fotográfiának, hogy maguk mindig olyan sikeresek, meg annyira jók. Rengeteg elmélet van, de hát ezek szubjektív kalkulációk.
Van kép, amit valami miatt nagyon fontosnak tart.
Én azokat a képeket szeretem, ami anélkül, hogy elolvasnám, azonnal mond valamit nekem. Azonnal hat rám érzelmileg, képileg. És persze van sok ilyen kép, de hát most így, mivel...
Hány kép van itt most kiállítva?
138 fotó. Sok olyan kép van, amire azt mondhatnám, hogy kedvenc. Akár itt ez a varázsló, akár ott van az amazoniai család, gyönyörű. A legszebb szociófotók példája lett az ausztrál, tüzes anyagban is fantasztikus fotók vannak. Tehát vannak nagyon szép festői képek, nagyon, amelyek esztétikailag hatnak ránk, és vannak olyanok, amelyek megállítanak, mert tudnom kell, hogy miről szól, vagy azonnal megérzem és meglátom, hogy mi az.
Révész Tamás kurátor beszélt a Magyar Nemzeti Múzeumban látható WordPress fotokiállításról. Műsorunkkal egy időben nyílik a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ami a térség meghatározó szakmai és kulturális fóruma. Az idei fesztivál a millenárison 130 kiállítóval, több mint 40 külföldi szerzővel, 150 programmal és közel 400 dedikálási lehetőséggel várja látogatóit a millenárison, a parkban, a fogadóban, az üvegcsarnokban, az Európa ponton és a Nemzeti Táncszínházban. Az idei fesztivál díszvendége a Nobel-díjas Svetlana Alekszijevics, aki a hagyományoknak megfelelően Budapest főpolgármesterétől veszi át a Budapest nagydíjat. Az esemény sorozat kapcsán Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét kérdeztem. Annyira meglepő, hogy ez a 27. Nemzetközi Könyvfesztivál. Nagyon sok minden történt ez alatt a 27 év alatt, amikor elindult és ahova eljutott. Mi az, ami változott a korábbiakhoz képest?
Ugye azért jöttünk el a kongresszusi központból, mert nem fértünk el. Sokkal több dolog szól most már a könyvekről, és egy kicsit depolitizálva lett az egész. Már az is, hogy ugye itt a szlovákoknál mondta a Deák Renáta, hogy nincs államképviselője, ahogy a Könyvkiadók Könyvterjesztők Egyesülése is egy civil szervezet, aki gyakorlatilag támogatásba szinte nem részesül, tehát maga a tagság tartja el ezeket a rendezvényeket. Éppen ezért a nyomás nincs meg, viszont ez a pénz meg hiányzik. De még mindig jobb ez az egész, tehát már nem politikus nyitja meg. Az egy ilyen jelenség volt, hogy mentek a politikusok, és mentek ágról ágra, meg itt is. Itt elvegyülnek, ha vannak kultúrai és politikusok. Most ezt lehet, hogy ez azt is jelenti, hogy talán őket is kevésbé érdekli a kultúra immáron. A hétköznapok kivették belőlük ezt a plusz adalékanyagot. Szóval akkor sik volt végigmenni. Sokat látunk most is, eljönnek, csak azok, akiket érdekel, nem csak azért, mert sik eljönni. És a másik, hogy abban az időben, de még 3-4 évvel ezelőtt is, a tagság létszáma jóval kevesebb volt. 70-80-90, és most az utolsó 3 évben 130 körüli. Valahogy az volt az ambíciója az új csapatnak, hogy nyissuk ki az ajtókat, hogy ne legyünk fenn a Parnasszuson, ne legyünk egy olyan szervezet, amiben nem lehet ott mindenki. Tehát aki könyves és elfogadja a tagság egyszerű többséggel, és szeretne tag lenni, az jöhet. És így aztán szinte valamennyi egyházi kiadó itt van nálunk. Két nyomda is beszállt. Egyébként én kértem őket, hogy szálljanak be, mert arra gondoltam, hogy ezt a táplálékláncot, ezt kövessük le, amíg elkészül egy könyv. Mint ahogy ugye a kiadókon keresztül benne vannak a fordítók, a tördelők, a korrektorok, a szerzők. A nyomda az még nem volt ott. Mindig mondják a nyomdai szempontokat, amikor már drágulni kezd a papír, jelzik előre. Együtt ki tudunk dolgozni bizonyos könnyítő pályát, nem sokat, de azt, hogy mitől megvehetjük előre, ha éppen van annyi pénzünk a papírt, mert jövő héten már több lesz. Egy biztos, hogy a könyvszakmai szempontból sokkal nehezítettebb pályán működünk most. Átalakult a könyvkiadás szerkezete is, lettek nagy kiadói csoportok, amelyek terjesztői lánchoz kapcsolódnak, és nem mondhatjuk azt, hogy ez egy kész helyzet, ez van. Ezek minőségi remek kiadók, de nagy valószínűség szerint biztos nagy segítség, hogy tartozik hozzájuk egy terjesztőlánc, aki nem csak őket terjeszt, hanem mindent terjeszt, de mégiscsak kevesebb potenciális résztvevője van az egésznek, még akkor is, ha számszerűleg sokkal több. A számszerűség többsége abból is adódott, hogy olyanok is vannak, akiknek nem fő dolga az, hogy könyvet adjon ki, tehát nem könyvkiadó effektíve, hanem múzeum, kutatóintézet, és adnak ki könyvet is, és akkor ők is beszállhatnak, sőt, könyvtár is van. Tehát az OSK is tagunk, meg a Szabó Ervin is tagunk. Hogy minél legyünk itt többen, talán az érdek képviselet egyszerűsödik. Nem kell azt mondani, hogy ez meg ez meg ez, hanem minden, ami könyv, az mi vagyunk, tessék erre figyelni erősen. De ettől még egy sokkal nehezítettebb terepen, sokkal rosszabb anyagi körülmények között, sokkal több problémával küzd a könyvszakma. Elsősorban a támogatási rendszer totális kikerülése, másrészt itt most már az van, hogy a kis kiadók jóval kevesebb könyvet adnak ki. Tehát az elmúlt években, még hogyha talán a 2021-es év kimagasló volt, 2020-ban gyakorlatilag hosszan zárva voltak boltok, 2019 márciusában becsuktak a boltok, leállt az élet, nagyon oda csapott az apró réteg igényeket kielégítő szakmai szakkönyvkiadóknak. Tehát akik társadalomtudománnyal, természettudománnyal, egy adott részével, művészettel nem a gyorsan forgó típusú könyveket adják elő, hanem azokat a könyveket, amiknek meg kell jelenni. És nem az a kérdés, hogy megjelenik, vagy nem meg kell jelenni, de nyilvánvalóan nem fog fél óra alatt elfogyni, de ott kell lenni a piacon. Ezeknek nagyon nehéz az élete, ha van is.
A sokszínűségről beszéltünk, akkor a Nemzetközi Könyvfesztiválra ez mindig jellemző volt. Volt díszvendég, most is van, és a programok is nagyon sokféle. Nyilván itt most nem tudom hány programot nem érdemes felsorolni. Összeszámoltátok?
Ajánlom, hogy nézd meg 150 körül, az azért nagyon kemény.
Nagyon sok.
Tehát, és ami te látszott, hogy a kulturális szféra szereplői, még akkor is, hogyha ezek individuumok, minden, de valahogy mégis olyan szabadabban adják a termésüket. Empatikusabbak, hiszen a vásárlóközönségünk is szűkült. Már az év eddigi szakáig minimum 4-10% között van a vevőszám csökkenés. Effektíve azok, akik könyvet szoktak venni, immáron valamivel drágább könyvet, és majd ez ugye perspektívában, ha így megy a papír, az energiám, nem lesz olcsóbb. A másik oldal is szűkül. Tehát maga a vásárló közönség is. Van egy ciklikussága is ennek a könyvpiacnak, meg a könyvkiadásnak, és most abban reménykedünk, hogy ezt a karácsonyit még megkapjuk, még akkor is, hogyha a könyv szinte luxuscikké válik. De még mindig ez lesz a legolcsóbb luxuscikk, ami ajándékként szerepelhet a karácsonyfa alatt. Meg hát lehet olvasni gyertyafénynél, mécsesnél, lehet beburkolózni, ha nem a legszebb ruhájában, hanem mackónadrágban és pokrocokba csavarva is lehet olvasni, A színháznak ez már nehezebb. Sokat tanultunk a járvány idején a zárlatban. Kimentek a kiadók az online térbe, szerintem már szinte unalmassá is vált. Először volt egy nagy lelkesedés, hogy jaj, hát azért van másik lehetőség. Iszonyú gazdag program kezdett ott kibontakozni. Aztán belefáradtak az emberek, mert nagyon rugalmas volt, mert tényleg átálltak az emberek, átálltak azok is, de azért kiderült róla, hogy semmi nem ugyanaz.
De most hál' Istennek azért a könyvfesztivál van.
Könyvfesztivál van, igen. Ez a 27. Nem tettünk semmit a középpontba. Minden, ami elmaradt az elmúlt évekből, kerüljön bele a középpontba. A külföldi vendégek jönnek, 40-nél több jeles íróköltő személyesen is eljön. Nagy segítségünkre van az, hogy a kulturális intézetek, az itt lévők jól képviselik az országok kultúráját, és ők segítenek ezt létrehozni. Az, hogy eljön egy jelen helyzetben az egyik emblematikusabb író, aki minden magába hordoz. Ugye ő talán az első, aki tényirodalomért kapta a Nobel-díjat, és minden sor olyan, mintha íródhatott volna most. Pedig elég régóta, tehát teljesen itt vagyunk a jelenbe. A másik az, hogy a közönség összetétele az nem nagyon változott. Sok fiatalt is sikerült már involválni. Ugye már az ünnepi könyvéten is kezdtük ezt, hogy mi az, amivel jobban megszólíthatók a fiatalok, és a fiatalok minden ellenkező értesüléssel ellentétben olvasnak. Csak szembe kell néznünk, hogy nem azt, nem úgy, és nem annyit. Vannak, akikre ráborul a könyvespolc, és ezért előbb-utóbb eljutnak addig, és azt olvassák, de mobiltelefonon olvasnak legtöbbet, de már könyvet is mobiltelefonon. Tehát ezek a readerek talán ezen az éghajlaton nem váltak be annyira. Maga az e-könyv sem jött fel nagyon. Még mindig ott van ez a 27% áfa rajta, egyedül Európában már sehol nincs ilyen áfa. Minden egyes ilyen európai felpülésen kérdezik tőlünk, hogy na mi van már, még mindig ott van, még mindig ott van. Minden évben kétszer neki megyünk a témának, majd megkapjuk, hogy a fogyasztáshoz van ez hozzárendelve, és hogy ez a legkorszerűbb módja. Most megint kaptunk egy apró reményt, hogy talán. Most mondjuk a könyvesek, most már azért nagyjából minden epikus műhöz, vagy minden betűből álló könyvhöz megcsinálják rutinból az e-könyv változatot is, még ha az nem is fogy olyan eszövezetten, nem haladja meg a 2-3%-át az éves könyvből kereskedő árbevételnek, nem mondanám nagynak, de egyébként ez Európában sincs nagyon. Hogyha ez például kölcsönözhető lenne rendesen, tényleg működnének ezek a zárt láncok, hogy kikölcsönözhető egy e-könyv is, fityingér, ahogy most könyvet kölcsönözhetnek papíron, szerintem az adna egy nagyobb lökést ennek az olvasási módnak, mert hogy tetszik, nem tetszik, muszáj, hogy ezt elfogadjuk, és hogy legyen ilyen.
Szlovák díszvendégség van, első könyvesek vannak, ezek mind a hagyományos nemzetközi könyvfesztiváli témák. Van-e még, ami visszaköszön?
Ünnepeljük a kerek évfordulós írókat az utolsó napon, összegyűjtjük, tortát szegünk, végig szaladunk az életükön, vidáman elbeszélgetünk a szép jövőről, meg a még szebb múltról. Jó sokan is vannak. Karafiát Orsi fogja őket megszólítani, hogy legyen vidám a dolog. Budai nagy díj is lesz megint. Ugye a Móricznak a tanárai szoktak végigmenni a választékon, és keresnek egy olyan könyvet, ami a oktatásban számukra kihagyhatatlan. Ennek adnak szintén budai nagy díjat. Mi itthonk a Millenárison, ahol tényleg csillagászatiak lettek az átépítés után az ára. Azzal próbáltuk, hogy beszállni egy kicsit az itt lévő nagy álmok álmodói, újra töltve van egy ilyen kiállítás itt, ami nagyon jó kiállítás, egy interaktív kiállítás, szó se róla, de közel 5000 forint a belépőre. Bár most én látom, hogy rengeteg iskolai csoport is jön, és attól tartok, hogy azok nem fizetősek. Sőt, nekem unokám is volt itt, akinek nagyon tetszett ez a dolog, de rosszalva nézem, hogy ott van a mi termünkben ez a dolog, és csak nem mozdul onnan ki. Milyen jó lenne, hogyha lenne legendő helyünk, és mi lennénk ott. Olyan pályázatot írtak ki, hogy megszólították a 14 éves korig a gyerekeket, hogy mit indít be náluk ez a téma, és mi lelkesen vállalkoztunk arra, hogy ezt komoly mennyiségű könyvvel fogjuk jutalmozni. Azokat a gyerekeket, akik sikeres pályaműveket adtak be, különböző szakokból festettek, írtak, akármit csináltak. Tehát itt, hogyha már ez a mi helyünk, akkor itt is próbálkozunk azzal, hogy megkeressük a legnagyobb közös osztót, vagy a legkisebb közös többszöröst, ami mind a két félnek hasznos és jó. A mi eszközünk erre a könyv.
Gáspár Máté, a Budapest Brand Non-Profit ZRT művészeti vezetője a fesztivált megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy jövőre ünnepli a főváros Pest és Buda egyesítésének 150. évfordulóját. Az alkalomra a főváros több eseményre készül. Az egyik ilyen program lesz a Budapest könyvfőváros sorozat, amelyről a könyvfesztiválon tudhat meg többet a közönség. Hogy milyen egyéb programok lesznek még, arról Gáspár Mátét hallják.
Érdekes módon ugye a főváros neve szerepel már 27 éve az eseményben, de valahogy ebből nem következett túl sok minden korábban.
A Budapest
nagydíj. És a Budapest könyvfőváros előkészítése során, amiben a Mekeke Gálkat és sok más szakmai szereplő intenzíven együtt gondolkodott, jöttek igazából rá az érintettek, hogy sokkal több együttműködési lehetőség is adódna. És a könyvfőváros egy olyan ernyőprogram, vagy egy olyan ötlet, ami alá majd a 23-as ünnepi évben, ami ugye a 150 éves évfordulója lesz a városrészek egyesítésének. Hát itt a könyvfőváros keretében nagyon sok irodalommal, írás, olvasás, kultúra népszerűsítésével, könyvkiadással kapcsolatos program lesz. És mivel hát ugye ennek a szakmának a nagy ünnepei, az a könyvhét és a könyvfesztivál, így adódott, hogy ezen alkalmakkor már legyen egy szemmel látható és a közönség részére is nyilvánvaló együttműködés. És így a nyár elejé könyvhét volt az a pillanat, amikor egyáltalán az egész Budapest 105 és a könyvfőváros projektről először kezdett a főváros is kommunikálni. És az annyira jól sikerült az ottani jelenlét a Vörösmarty téren egy saját standdal, amit a könyvfőváros programnak a főszervezői vagy főkoordinátorai, a Szabó Ervin könyvtár hozott létre, és a Budapest Brand kivitelezésében raktunk le a térre, hogy mindenki úgy érezte, hogy ezt folytatni kell, és érdemes tovább gondolni. És így, amikor a könyvfesztiválnak az előkészítése zajlott, akkor már tudtuk, hogy itt is szeretnénk egy városi jelenlétet, egy Budapest 150-es jelenlétet ebben a négy napban, és ez az, amivel most készülünk. Ugye ez kicsit más stand, kicsit rendhagyó azokhoz a könyvesekhez képest, akiknek ott van a portékája, és azt tudják árulni, illetve vannak szerzőik, akikkel találkozási lehetőséget, dedikált író-olvasó találkozókat szerveznek. Ugye ilyen se a könyvtárnak, se a városnak nincsen, van viszont rengeteg jó ötlete, és a Budapesthez kapcsolódó, és a világirodalomhoz kapcsolódó, hiszen ugye ez egy nemzetközi könyvfesztivál, kapcsolódó ötlet, játék, anyag, adat, amivel fogunk jelentkezni és játszani, úgyhogy ez egy olyan stand lesz, ahol mindig lesznek aktivitások, ebben a könyvtárosok nagyon ügyesek, és a gyerekektől a felnőtteken át jól meg tudják mozgatni, illetve lesznek olyan attrakciók, könyvjelzőfal, 3D-s térkép és mindenféle, ami így élményszerűen, kézbe vehetően és akár hazavihetően is képviseli azokat az irodalmi utalásokat, ami Budapesthez kapcsolódik.
Szóval ez egyfajta interaktív irodalom, irodalomhoz való közelítés?
Igen, tehát az, hogy Budapestnek nagyon fontos az irodalom, Budapestről nagyon sokat lehet olvasni folyamatosan. Egy ihletform forrás, és hogy egy olyan kulturált város, ahol az olvasás kultúrának tényleg nagy szerepe van, ezt próbáljuk meg mindenféle módon bemutatni, illetve tovább serkenteni.
Van erre példa egyébként konkrétan?
Nagyon népszerűek voltak a ilyen kirakójátékoktól kezdve kvízeken át, különböző nagyon szép és színvonalas ajándéktárgyak készültek, amiket haza lehet vinni, ki lehet választani, tucatnyi különböző városhoz kapcsolódó idézetet lehet megismerni, felismerni, és erről a könyvjelzőfalról például kiválogatni. Szóval mind arról szól, hogy jöjjenek közelebb a szövegekhez, vegyék kézbe, játszanak vele, és hogy Budapest milyen gondolatokat, milyen történeteket ihletett az eddigiekbe, és hogy ehhez ki hogy tud hozzáférni. És akkor ide kapcsolódik egy másik projekt, ami igazándiból majd a 23-24-es év során fog kibontakozni, de erről is lesz szó egy kapcsolódó szakmai rendezvényen. Ez pedig a Budapest nagyregénynek az elkészülése.
Ez nagyon elkészülete.
Ez egy nagy játék valójában, ahova hát szeretnénk a város mind a 23 kerületét és a 23 kerületében található közösségeket megszólítani. Igazából egy olyan hosszú folyamat, amit egy anyaggyűjtéssel kezdünk, aminek részint vannak inkább írott anyagokra vonatkozó forrásai, amiket akár a helytörténeti gyűjtemények, akár a könyvtárhálózatban megtalálható, legendáriumokban, és vannak ugye történetgazdák, akiket hát ilyen orálhisztoriás módszerrel meg lehet szólítani. És igazából arra leszünk ebben az első fázisban kíváncsiak, hogy hát hogy kinek van egy jó története arról a helyről, ahol adott esetben évtizedek óta él, vagy ahova éppen most költözött, mert valami éppen oda vonzotta. Tehát a hétköznapi emberek szemszögéből és a hétköznapi emberek szavaiból a jósvádájú helyi vendéglős, postás, tanító szemszögéből mitől izgalmas ez vagy az, vagy amaz a kerület. Ezeket fogjuk összegyűjteni, és ennek is lesznek különböző nyilvános eseményei is majd a jövő év során, ahol minden kerületben megjelenünk, és ezeket a történeteket begyűjtjük, megosztjuk, elmeséljük, megmutatjuk. És aztán ezekből 23 író felkérésével egy olyan szövegfolyam készül, amely majd jövő novemberre egy könyvformájában is megjelenik. Ez az írói folyamat is igazából egy nagy játék lesz, úgyis próbáljuk majd kiválasztani, minél sokfélebbek legyenek persze ezek a portás írók, de olyanokat keresünk, akik benne vannak abban a közös játékban, hogy végül is egy olyan hozott anyagból kell dolgozniuk, aminek a jellegéért, meg a minőségért jellegzetesen nem tudunk felelősséget vállalni, de amiből vállalják, hogy egy olyan fajta fejezetet írnak meg, amit aztán még tovább lehet szőni és össze lehet kötni a további fejezetekkel. Végeredmény az egy olyan 23 fejezetből, 23 epizódból álló nagy regény lenne, amiben mind a 23 kerület bemutatkozik, de nem különállóan és egymásra elszeperált, hanem egy olyan regényszerűen összeolvasható történetbe, ami nyilván táplálkozik ezekből a valós adalékokból, de végül is egy izgalmas fikció.
A Nádas az hogy kapcsolódik most ehhez?
Ez egy időbeli egybeesés, hogy Nádas Péternek október közepén lesz a 80. születésnapja, és mindenképpen szeretne a főváros ez alkalomból foglalkozni az ő életművével, és egy ilyen eseménysorozattal megünnepelni őt, illetve lehetőséget adni az ünneplésre, aki fontosnak tartja az ő személyét és életművét. Úgyhogy ez tovább dúsítja ennek az amúgy sem unalmas könyvfesztiválos, pestextes, egyéb programokban gazdag hétvégének a programját. A Nádas is ekkor ért rá, és ekkor tudtuk őt úgy meghívni, megszólítani, hogy három napon keresztül, tehát a hétvége mind a három napján itt lesz Budapesten, és részt vesz személyesen is ezeken a programokon. Ráadásul olyan aktívan vesz részt, mert a legfrissebb fotóiból nyíló kiállításon fog egy tárlatvezetést tartani. Személyesen fogja felolvasni egy kevéssé ismert szövegét, ami Eszterházy Péter halálára íródott, és Haydn a panelban címet viseli, és ez a szövege hát a nagyon erős Haydn zenei áthallásaival egy olyan zenei programot ihletett, ami végülis egy koncert lesz, aminek a keretében ő maga is felolvas. Egy nagyon izgalmas egyedi formát hozott létre Dubocki Gergely karmester. Egyszerű alkalom lesz az Eszterházy Magyarország Alapítványnyal közös produkciónk, ami a Budapest Music Centerben látható majd. És a harmadik este pedig vasárnap Nádassal lesz egy beszélgetés, két fiatal irodalmár fogja őt faggatni a városhoz való viszonyáról, a várostól való folyamatos eltávolodás és visszatérése, külső-belső migrációs gondolatai kapcsán. Izgalmas pillanat lesz, mert maga Nádas kérte, hogy 20 éves fiatalokkal szeretne most vező kérdéseikre szeretne válaszolni. A saját halált Dömötör András rendezi három kiváló színésszel, Fulajtár Andrea, Ötvös András és Hegedűs D. Géza három hangon szólaltatja meg ugye ennek a halál közeli élménynek a monológiát, és egy eredeti ilyen sound design kever alá Vrani Krisztián, és így egy ilyen furcsa hangutazásban lesz majd része azoknak, akik ezt a Bencz úr palotában meghallgatják, megnézik majd.
Elkezdődött a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Az esemény sorozatról Gál Katalin és Gáspár Máté beszélt.
És ez volt a lábjegyzet. Köszönöm figyelmüket, Lassi Csarolt hallották.
Thank you. Rádió Bézs.
A nő 024-ben.